békesség Istentől, a teremtő mennyei atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Bár már imádkoztunk az alkalomnak az elején, azt kérem most is, hogy néhány percet csöndesedjünk el. Imádkozzunk. Édesatyánk, köszönjük, hogy arra bíztatta szívünket, lelkünket, életünket, ez a most énekelt ének, hogy örvendjetek, mert az Isten szeret. Mert nem zöld ítéletet akar adni és hozni, hanem valóban azért jött Jézus Krisztus, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Köszönjük, hogy ezért lehetünk most itt, mert a missziói parancsnak engedelmeskedve mi is szeretnénk ebben a szolgálatban állni. Szeretnénk kinyújtott kezed, szeretnénk a te szád, ajkad, szeretnénk hírvivő lábaid, szeretnénk szolgálatban álló gyermekeid lenni. És most különösképpen köszönjük azokat a gyermekeket és ifjakat, akiket ránk bíztál. Köszönjük, hogy nagyon-nagyon szereted őket. És hogy amikor azt mondja az ige, hogy az Istennek az az akarata, hogy minden ember megtérjen és eljusson az igazság ismeretére, akkor őrájuk is gondolsz. Sőt, te magad mondtad, engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, mert ilyeneké a mennyek országa. Megvalljuk előtted őszintén, édesatyánk, hogy néha úgy érezzük, hogy szinte egyre nehezebb ez a szolgálat. Valami mérhetetlenül gyorsan változik az a világ, amelyben a gyermekeink, az ifjaink felnőnek. Sokszor lehetetlennek érezzük a küldetést, és bocsáss meg, hogyha olyan sokszor tehetetlennek érezzük magunkat. Ezen a napon szeretném most föltöltődni a te jelenlétedben, és megerősödni abban, hogy nem mi vagyunk, akik szólunk, hanem mi is szeretnénk átélni a tanítványokkal együtt, hogy atyátoknak lelke szólt ti általatok. Köszönjük most ezt a csöndet, köszönjük azt az áldott műhelyi munkát, amit nekünk ajándékozol ma. Tedd készí a mi szívünket most figyelni szavadra, ígédre, útmutatásodra, és köszönjük, édesatyánk, hogy már elsősorban azért hívtál bennünket, hogy veled, hogy körülötted legyünk, és így megerősödve tartalommal, üzenettel, előtetlenes célokkal tölthess meg az életünket. Úr Jézus Krisztus, légy jelen közöttünk, és amit elterveztél felülünk, munkáld azt, vidd teljességre mindannyiunkban. Amen. Isten ígéjét hallgassuk meg úgy, ahogyan az megszólít bennünket a Zsidókhoz írott levél 10. fejezetében. A Zsidókhoz írott levél 10. fejezetében a 32. verstől a 39. versig, azaz a rész végéig. De emlékezzetek a korábbi napokra, amelyekben miután megvilágosodtatok, sok szenvedéssel teljes küzdelmet állottatok ki. Mert egyrészt gyalázásokkal és gyötrésekkel nyilvánosan megszégyenítettek titeket, másrészt társaikká lettetek azoknak, akikkel ugyanezt történt. A foglyokkal is együtt szenvedtetek, és vagyonotok elrablását is vállaltátok, örömmel fogadtátok, mert tudtátok, hogy nektek értékesebb és maradandóbb vagyonotok van. Ne veszítsétek el tehát a bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van. Mert álhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedjétek, és így beteljesedjen rajtatok az ígéret. Mert még egy igen-igen kevés idő, és aki eljövendő, eljön, és nem késik. Az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne az én lelkem. De mi nem a meghátrálás emberé vagyunk, hogy elveszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Szuper ősök, szuper hősök, és hát ugyan ki az, és különösképpen a gyermekek, akik ne álmodtak volna valaha arról, hogy talán egyszer majd, ha nem is ők váltják meg a világot, mert azt Isten elvégezte az ő egyszülött fiában, de valamit mégis, valami nagy tervet, valami nagy álmot, valami nagy célt talán éppen rajta keresztül fog véghez vinni az Isten. Ugyan kire vágyott volna arra, talán gyermekkorában, kisfiú vagy kislány korában, hogy majd világot megváltó nagy célokkal, ő lesz lesz majd az, aki valahol valamiben alkalmas eszköze, áldott gyermeke lesz az Istennek. És talán egyre nőttünk és növekedtünk, és egyre többet láttunk a világból, a magunk erejének a végességéből, meg az előttünk tornyosuló feladatokból, néha úgy szoktuk föladni ezeket az álmokat és ezeket a vágyakat. És ó, de jó, hogy a reformációnak az 500. évében éppen szuper ősökről és szuper hősökről van szó, és egészen bizonyosan nem véletlen a választás, mint ahogy a mai napra a meghívón a plakáton is láthattuk olyan nagy ősöknek, nagy hithősöknek a neveit, akik a reformáció korában, akár a magyar reformációban, akár az egyetemes egyház történelmében, történetében Istenek áldott eszközei voltak és lehettek. És én arra gondoltam, hogy miért ne szólhatna most is az ige, annak a fejezetnek a nyitányából, annak az előzményeiből, amelyben a Szentírás, hiszen ha csak egyet lapozunk a Bibliában, jön majd a zsidókhoz írott levélnek a 11. fejezete, ahol a hit hőseiről van szó. És valami páratlanul szépen, gyönyörűségesen mondja el az ige azt, hogy kik is voltak ők, és miért is éppen ők a hitnek a hősei. És testvérek, az jutott eszembe, hogy egyáltalán nem biztos, hogyha nekünk kellene összeválogatnunk a hit őseit és a hit hőseit, hogy éppen őket választottuk volna ki. És egyáltalán nem is olyan biztos, hogyha valaki reánk néz, vagy éppen a gyülekezetünkben szolgálóra, hogy éppen ők azok, akik majd eszközök lehetnek. Miért éppen rajtuk keresztül, rajtunk keresztül hirdetteti Isten az ő igéjét? Nem tudom, hogy ki az, aki szereti a háborús filmeket, megmondom őszintén, a háborúkat nem, de azért valahol a háborús filmeknek azt a részét legalábbis, ahol áldozatvállalásról, hűségről, kitartásról, hazaszeretetről, hősökről van szó, azért azok mindig is kedvesek voltak, és van ezek között egy különleges alkotás, aminek az a címe, hogy a Piszkos 12. Nem tudom, hogy megvan-e. Ahol egy lehetetlen küldetésre, idegen szóval egy Mission Impossible, amire kiválasztanak egy csapatot, amit végre kell hajtani, és hát nem éppen erényeikről híres embereket választanak ki, hanem bizony sokféle különleges és meglehetősen fura marcon a figura, akik a küldetés teljesítése közben mégis hősökké válnak. Hogy gondoljunk csak arra, hogy egy másik 12-nek a kiválasztása, akiket Jézus választott ki, hogy vajon hogyan történt. Hogy miért éppen őket választja ki, és őket hívja Isten, és lesznek ők a legszűkebb tanítványi körnek a tagjai. Miért éppen Péter, aki egy hullámvasút ember volt, aki nagyon könnyen és nagyon tudott néha nagyon nagyokat mondani, hogy utána ugyanezzel a lendülettel majd éppen az ellenkezőjét csinálja annak. Néha 5 méterrel a föld felett, még a többieket is lenézve, és Jézusnak kell leszállítani a földbe, hogy Péter, megint nem az Isten szerint gondolkodsz, hanem az emberek szerint. És aztán majd tagadja még azt is, hogy valaha egyáltalán látta, vagy találkozott volna Jézussal. Aztán ott van a tanítványok körében Tamás, az őrkrealista, így is lehetne mondani, hogy az ős materialista, aki azt mondja, hogy nem látom, hanem, hogy nem hiszem, hogyha nem látom. És semmiképpen nem fogom elvinni egész addig, amíg nem érintem, és hogyha az ujjamat nem teszem oda a sebeknek a helyébe. Vagy hát, mit keres ott a tanítványok között az a Júdás, aki majd 30 ezüst pénzért egy akkori korban valamire való középszintű rabszolgának az áráért elárulja az Isten fiát. És hát a többieknek sincs nagyon mivel büszkélkedni, hiszen ott van Máté, a korábbi Lévi, a vámszedő, aki a római birodalom kiszolgálója, aki maga vallja be, hogy sokaktól sok mindent kicsalt, aki sokféle gonosz tettet és meglehetősen furcsa anyagi előmenetelt tudhatott az élete a háta mögött. És volt közöttük egészen fiatal János, mit keresett egy, bocsánat a kifejezését, egy taknyos kölyök, egy ekkora feladatban, a Mission Impossible-ben. Miért éppen őket hívja el és választja ki? És olyan jó tudni ezt, hogyha elolvassuk az evangéliumokból a tanítványok elhívásának a történetét, akkor az azzal kezdődik, hogy Jézus az előtte való éjszaka fölment a hegyre, és az atyával való csöndes imádságban töltötte az éjszakát. Ő nem azokat akarta elhívni, akik neki szimpatikusak. Nem azokat ahogy mondani szoktuk, hogy mit nézek ki belőle. Akik talán a világ szemében értékesek vagy értelmesek, vagy éppen alkalmasak lettek volna, neki egyetlen egy célja volt ráhangolni az atya akaratára, azt megérteni, hogy kik azok, akiket az atya ott szeretne látni, és abban a csöndes imádságban igent mondani Júdásra, igent mondani Péterre, Tamásra, Lévire, a későbbi Mátéra és a többiekre. Kiket hívott el az Isten? Ilyen magunk fajtákat. Amikor egyszer Pál apostol a korintusi gyülekezetben ott van a gyülekezet között, és írja, ott olvassuk az első korintus levélnek az első fejezetében, rájuk néz és azt mondja, hogy testvéreim, nézzetek magatokra. Nem sokan vannak közöttetek, akik a világ megítélése szerint bölcsek, előkelők vagy éppen gazdagok, sőt. Azt mondja, azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében gyengék, erőtlenek, sőt a semmiket, hogy megszégyenítse a valamiket, hogy az Isten színe előtt egyetlen ember se dicsekedhessen. És testvérek, hogyha végignézzük akár az egyház történelmét, akár a Szentírást, a hitősök és a hithősöknek a sorát, akkor azt látjuk, hogy nem azért hívta el őket az Isten, mert ők tökéletes emberek voltak, nagyon is tökéletlenek voltak. Tessenek elolvasni a 11. fejezetet, majd egyet lapozva. Ugyan Ábrahám élete tökéletes volt a minden hívők atyájé. Olyan tökéletes volt ő az engedelmességben, nem volt sokféle gyávaság, hazugság az életében. Az ő Sáráját nem dobta oda az egyiptomiaknak, hogy neki jó dolga legyen Sára révén. Vagy éppen ott van Mózes a hithősök között, aki ugye szerette a bort. Vagy hát ott van Dávid, aki gyilkos volt és parázna, aki sokféle bűnt tudhatott az élete mögött, akinek annyi-annyi bűn, annyi feszültség és bizony annyi vér tapadt a kezéhez. Mert hadd mondjam azt, hogy bűntelen hithősök nincsenek. Mert a hithősök is nem maguktól képesek akármire. Egyedül Isten teheti őket készé és képessé arra, hogy ha egyáltalán használni akar őket, hogy ő csodáinak és az ő munkájának részeseivé legyünk. És éppen ez mutatja az Istennek a hatalmát, hogy mindenkorban vannak olyan elhívottak és választottak, akik nem magukért, akik nem a maguk nagyszerűségéért, nem a kiválóságaikért, nem a nagy módszertanaikért. Mert mindig azt szoktam mondani, hogy Istennek nincs szüksége a tudásunkra, de a tudatlanságunkra se. És bizony jó az, hogyha a hitetek mellé ragasztotok tudományt is. Nagyon-nagyon fontos a kettő együtt. De bizony, olyan éppen bennünket hívna el ez a világ, ha a Mission Impossible-t, a meglehetetlen küldetést be akarnák végezni. Mert hogyha arra a feladatra nézünk, amire elhívott bennünket az Isten, hogy tegyetek tanítványokká minden népeket, hogy a mai élő kornak a generációját, a Z, meg Y, meg X, meg már ki tudja milyen betűkkel jelölt generációkat kell nekünk az Isten országának, az evangéliumnak az útjára hívni, és őket Istenhez elvezetni, akkor azt mondjuk, hogy Uram, valóban lehetetlen ez. És oda nagy csoda, hogy nem nekünk kell újjászülni őket. Hogy nem mi vagyunk azok, akik új életet fogunk nekik ajándékozni. Istennek hiteles bizonságtevőkre van szükségük, akik beszélnek ő róla, akik elmondják az evangéliumnak az üzenetét, mert a mai élő gyermekeknek is nem másra, csak lehet, hogy ma másként kell elmondani, de ugyanazt az üzenetet. Mert nem létezik más. Nem véletlenül mondta Pál apostol, hogy nem akarok közöttetek másról tudni, egyedül Jézus Krisztusról. És őróla is úgy, mint a megfeszítetről. És hogyha megnézzük a bibliai hithősöknek a névsorát, bár különböző korban, egészen másfajta helyzetben, másfajta társadalmi szituációban, egészen más anyagi, vagy éppen egészen más tudományos fokozatban álló emberekről van szó, ezért van három olyan tulajdonsága a hithősöknek, ami viszont mindannyiukat jellemezte. És érdemes odafigyelni erre a három dologra, mi az, ami mindegyik őjüknek az életében ott volt, és hadd legyen most egy picit tükör a mi számunkra is, vagy jelen vannak ezek a mi életünkben. Talán legegyszerűbben úgy tudjuk ezt megjegyezni és magunkkal vinni, hogyha megpróbáltam most három felszólító jelmondatban, három úgy tetszik fölkiáltásban összefoglalni, hogy mi az a három tulajdonság, ami viszont mindannyiuknak az életében ott van. Én mielőtt ezt elmondanám, annak előtte hadd mondjam el, hogy kétfajta embert állított szembe ez az ige szakasz, az egyik a hitnek az embere, a másik pedig a meghátrálás embere. És ezen rögtön fölkapja az ember a fejét, mert a mi fogalmaink szerint a hit emberének, az ellentéte a hitetlen ember volna, a meghátrálás emberének pedig a kitartó ember lenne, az, aki megy előre, aki a céljait nem adja föl. De itt nem így van szembeállítva, és majd látni fogjuk, hogy éppen ebben rejlik az üzenet. De mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elveszünk, hanem a hit emberei vagyunk, hogy életet nyerjünk. És mindannyiunknak a hit emberének kell lennie. A hit nélkül lehetetlen az Isten előtt megállni. Hit nélkül lehetetlen az Istennek tetszeni. Mindannyian a hit emberei kell legyünk, mert enélkül egészen egyszerűen el fogunk kárhozni. Csak néhány igét hadd mondjak. Hit nélkül pedig lehetetlen az Istennek tetszeni. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Aki pedig nem hisz az Isten fiának, az nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Mit cselekedjen, hogy üdvözüljek? Kérdezi a Filippi börtönőr. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. Válaszol rá Pál és Silás. Mert a Jézus Krisztusban való hit, az a sarokkő. És ezt nem lehet semmi mással pótolni. És teljesen mindegy, hogy 20. században élünk, vagy hogy milyen esztendőt írunk, vagy éppen milyen új társadalmi kihívásokkal, milyen új problémákkal, világméretűekkel, gyülekezeti szintűekkel, vagy személyes életünkben milyen problémákkal kell harcolnunk, ez a sarokkő, ez változatlan. Mert ez az üdvösségnek a feltétele. Tudjuk jól az égéből, hogy a törvény nem üdvözít bennünket. Az áldozatok akármennyire is folyt falakokban azért az oltárról, önmagukban nem üdvözítettek. Cselekedetekből nem lehet üdvözölni. Bár a hitnek kell, hogy legyenek cselekedetei, következménye kell, hogy legyen. A Krisztusban előre elkészített jó cselekedetekben való járás. De nem azért kapjuk az üdvösségünket. Üdvözölni csak és kizárólag hit által lehet. A három jelmondat tehát, ami egyetemesen jellemzi a hit emberét, így hangzik. Az első, hogy vállalom. A második, hogy bízom, és a harmadik, hogy kitartok. Kezdjük hát azzal, hogy vállalom. Talán ijesztő, de hitemberének lenni valóban ez az első momentum, és ezzel kezdődik minden, hogy vállalom. És mielőtt a Szentírás szólna részletesen a hithősökről, mielőtt elmondaná és bemutatná Ábrahámnak, Dávidnak, aztán a prófétáknak és a sok-sok hithősnek az életét, nem véletlen, hogy mielőtt ez a fejezet elkezdődne, azzal kezdődik a leírás, hogy a különböző korokban mit kellett vállalniuk a hithőseinek. Emlékezzetek pedig vissza a régebbi napokra, amelyekben minek utána megvilágosítottatok, sok szenvedésteljes küzdelmet állottatok ki. Sok szenvedésteljes küzdelem. Egyfelől gyalázásokkal, nyomorgattatásokkal, nyilvánosság elé hurcoltak titeket, másfelől társai lettetek azoknak, akik így jártak. Mert a foglyokkal együtt is szenvedtetek, sőt még vagyonatok elrablását is örömmel vállaltátok, tudván, hogy nektek jobb és maradandó vagyonatok van a mennyekben. Abban a korban a hitért ezt kellett vállalni. Hogy elrabolták a vagyonukat, hogy nyomorgattattak, hogy gyalázták őket, hogy foglyok lettek, hogy elhurcolták a protestáns prédikátorokat például gyalázatra, hogy nyilvánosság előtt kínpadra vonták, vagy mártír halálra ítélték az ókori Rómában, vagy tudjuk jól a proféták életében, hogy egyikőjüknek sem volt könnyű az élete, és olvassuk az ígében, hogy voltak itt ketté fűrészeltek. És testvérek, ma egészen más a helyzet. Ma most itt, Magyarországon, nekünk egyelőre még nem erre kell kimondani, hogy vállalom. Nem tudom, hogy el fog jönni, hogy mikor fog eljönni, hogy milyen mértékben fog eljönni. Itt vannak jóval többen, akik éltek még abban a szakaszban, én már csak nagyon a legvégét éltem meg annak, amikor bizony az, hogyha valaki Isten népéhez tartozott, hogyha valaki megvallotta a hitét, vagy templomba ment, egy mögöttünk lévő rendszerben, hogy mi mindent kellett vállalni, és mi mindenre kellett azt mondani, hogy vállalom. Ma, amiben mi élünk, az egy másik oldalról nehéz. Testvérek, ma nem hősiesen meghalni, ma hősiesen élni kell a Krisztusért. És ez néha nehezebb. Éppen azért, mert ebben a nagy langyos semmiben nagyon sokszor megfárad, elfárad, és nagyon-nagyon sokszor hasonul az Isten népe. Amikor próbatételek voltak, amikor ki kellett mondani nagyon nehéz helyzetekben, hogy vállalom, ez mindig megrostálta az Isten népét. Mindig csak a leghűségesebbek maradtak meg. De jussa leszünk, hogy az igazi nagy ébredések azok mindig a nagy nyomorúságok után voltak. És lehet, hogy jönni kell majd újra nagy nyomorúságnak, hogy legyen ébredés. És majd el tudjuk-e mondani, hogy Uram, akkor jöjjen. Ha ez kell az ébredés előtt, akkor vállalom. Ma talán egészen más dolgokat kell vállalni, de a jelző az ugyanúgy érvényes. Ma sem lehet másként a hitember senki. Meg kell lennie a Krisztusért élő embereknek a vállalásainak. Vállalom, hogy talán a szomszédaim, a rokonaim lenéznek. Vállalom, hogy talán egy ilyen bogaras régmúltban ott maradt, begyöpösödött valakinek titulálnak. Vállalom, hogy talán nevetnek rajtam, hogy bolond leszek a Krisztusért. Vállalom, hogyha lefokoznak. Vállalom, hogyha talán nem olyan lesz az előmenetelem. Mert nem biztos, hogy a hithősöknek vannak a legnagyobb bankszámlái és házai. Mert becsületesen hűséggel élni, és úgy állni meg a szolgálatban, és nem minden kiskapun belépni, ami nem a keskeny útnak a kapuja, az bizony ezt is jelenti, hogy újra és újra ki kell mondani, hogy döntéshelyzetben vagyunk. Vállalom. És nagyon hívő fiatalok vállalják-e, akár párkapcsolatban, vállalják-e, akár a hétköznapi életben, munkahelyi beszélgetésekben, családjukban, este lefekvés előtt, gyermekeik előtt, vagy elrontott dolgaik, bűneik után, ki tudják-e mondani azt, hogy vállalom. Sem 2000 évvel ezelőtt, sem ma nem lehet senki a hitember, hogyha ez az első jelszó nincs ott az életében, ha nem tudja kimondani, hogy vállalom. Mert nem elég egy felekezethez tartozni. Evangélikusnak, reformátusnak, baptistának, bármilyen más vallásúnak, felekezetűnek lenni. Nem elég bele születni valamibe. Nem elég örökölni egy szép hagyományt, hanem egy hirtelen változó korban Isten népének újra és újra, igaz, hogy másra és másra, de minden korban ki kell tudnia mondani, hogy vállalom. És olyan sokan vannak, akik megijednek ettől. Mert ugye mennyire jó és szívmelengető azt hallgatni az ígében, hogy Jézus Krisztus vállalt bennünket. Mennyire jó arról hallani, hogy ő mit vállalt értünk. Ó, de jó hallani, hogy engedelmes volt mind halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Itt sokszor megijedünk attól, és próbáljuk kimenteni magunkat, hogyha kiderül, hogy bizony nekünk is vállalni kell valamit. És de sokszor úgy jár, mint a gazdag ifjú, akinek kellett volna vállalni valamit, és aztán csinálni egy nagy hátraarcot, és azt mondja, hogy köszönöm, ilyen áron nem kell az üdvösség. Pedig mit mond Jézus? Aki megvall engem az emberek előtt, azt én is megvallom az én mennyei atyám előtt. És aki megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom az én mennyei atyám előtt. És az Ószövetségnek az emberei még nem ismerhették ezt az ígét, de a hitemberének a jelszavaként már ők is vallották, és tették is, hogy vállalom. Gondoljunk csak Sidrákra, Misákra és Abednégóra, akiket a hűségükért izzó tüzes kemencébe vetnek, és el tudták mondani, hogy vállalom. És mondják és vallják, hogy a mi Istenünk ki tud szabadítani bennünket az égő tüzes kemencéből, és a te kezedből is, jó király. De ha nem tenné is, miért te isteneidet nem tiszteljük, és nem hódolunk az aranyszobor előtt, amelyet felállítattál. Vagy ott van Dániel, a hitembereként, aki fölment házának felső szobájába, és napjában háromszor letérdepelt imádkozni, pedig szigorúan tiltották, és előre tudni lehetett, hogy ezért majd az oroszlánok vermébe vetik őt. vagy Jeremiás, aki azt mondja, hogy az Úr beszéde miatt szüntelenül gyaláztattam, hogy mindenki csúfolta már, hogy mindenki beletörölte szó szerint a lábát, és mégis vállalta, hogy az Úrnak prófétája legyen. Hát nem tehette, hogy hallgasson. És a zsidókhoz írott levélnek a 11. részében ezt olvashatjuk, amikor a hithőseinek az életét elmondja, mint egy gyönyörű keretbe van zárva, és megint csak azzal kezdődött, meg azzal zárul, hogy mit vállaltak. És a végén azt mondja az ige, mások pedig megcsúfoltatások és megostoroztatások próbáját állották ki, sőt még bilincseket és börtönt is megköveztettek, kínpróbát szenvedtek, szétfűrészeltettek, kardélre hányadtak, juhoknak és kecskéknek bőrében bújdostak, nélkülözve, nyomorogtatva, gyötörtetve, akikre nem volt méltó a világ. Bújdosva pusztákon és hegyeken, meg barlangokban és földnek hasadékaiban. Mert Pál apostol nem elmondja, a zsidóktól 5-ször kaptam 40-et egy híján. 3-szor megostoroztak, 1-szer megköveztek, 3-szor hajótörést szenvedtem, éjnapot és mélységben töltöttem. Veszedelemben voltam folyóvizeken, rablók között, népem között, pogányok között, városban, pusztában, tengeren, hamis atyafiak között. Fáradtságban, nyomorúságban, vírasztásban, éjségben és szomjúságban, bőtölésben, hidegben és mezítelenségben. És ki tudja még mi mindenben kellett kimondania és kimondaniuk azóta is, hogy vállalom. Mert a hitemre csak így lehet valaki. És ezzel kezdődik. Mondd, kimondtad-e már? És tudod-e újra és újra kimondani? Vállalom. Hogy követtem Jézust, és nincsen visszaút. Mert az rendben van, hogy Krisztus vállalt minket érdemek nélkül, sőt bűneink ellenére vállalt bennünket, de mi vállaljuk-e őt? A hitemberének a második jelszava így hangzott, bízom. Szinte egyenes folytatás, ahogyan a zsidókhoz írott levélben mondja, ne dobjátok el tehát a ti bizodalmatokat, amelynek nagy jutalma van, mert békességes tűrésre van szükségetek az Isten akaratát cselekedve, hogy elnyerjétek az ígéretet. Bízzatok! És nagyon érdekes, hogy az eredeti görög szövegben a bizalomnak meg a hitnek azonos ögyöke, mert ez a kettő egytőről fakad, hit és bizalom. És talán ismerjük is, nem az ígében van, de nagyon sok helyen lehet látni, és ígyeszerű ez a mondat, amikor azt írják, hogy az aggodalmaskodás kezdete a hit vége, a hit kezdete pedig az aggodalmaskodás vége. Ahol megjelenik a bizalom, az kézenfogva jár, hit és bizalom az mindig együtt van. Bízni van, hogy olyasmit jelent, mint amikor az úszó ember reábízza magát a vízre. Mint amikor a házasságot kötő szerelmes ifjú pár egymásra bízza magát. Vagy olyan egy hegymászó rábízza magát a hegy méreteihez és a szakadék mélységéhez képest hajszálni vékony kis kötélre. Vagy hogy egy kicsi gyermek valami hihetetlen bizalommal rábízza magát az édesanyjára vagy a szüleire. És azt mondja az ége, hogy ha a hitember szeretnél lenni, akkor így bízd rá magad Istenre, életednek minden helyzetében. És mondd ki újra és újra, ha kell, magadat is megerősítve és felszólítva, magadat is bíztatva és bátorítva, hogy bízom. Mert a hitember a bizalom embere. Hit és bizalom nélkül lehetetlen az Istennek tetszeni. És azt gondolom, hogy nem csak az Istennek tetszeni, de nélkül alig ha volna érdemes élni. És lehetne itt is számtalan ígét idézni. Isten a mi erősségünk és reményünk, igen bizonyos segítség a nyomorúságban. Vagy a Zsoltárok könyve mondja, boldog az az ember, aki ő benne bízik. Zsidókhoz írott levél, járuljatok bizalommal a kegyelem királyi trónusához. Ne dobjátok el hát a ti bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van. Lehetne sorolni vég nélkül az ígéket. Bízni akkor is, hogyha a külső körülmények elkeserítenek. Bízni akkor is, hogyha a helyzet nem ideális, vagy hogyha minden ellene látszik szólni, annak a szolgálatnak, annak a küldetésnek, amelyben állunk. Bízni akkor is, hogyha körülöttem mindenki elveszítette a bizalmát, amikor mindenki sír, mindenki kesereg, amikor mindenki csak panaszkodik. És testvérek, hadd kérdezzem, hogy mennyire jellemzi ez a ma hívő népét, hogy csöndes, szelíd, de töretlen bizalom van a szívünkben. A csavaró gorga keresztjének vagyunk, akiket arulják megismerni, hogy jobban panaszkodnak, még inkább lógatják az orrukat, és még több keserűséggel vannak tele, mint a világ. Vajon látszik rajtunk, hogy nekünk van reménységünk, mégpedig nem csak földi távlatokban, hanem sokkal tovább látunk, hogy örökkévaló távlatokra is tudunk nézni. Hóga nagyon hiányzik a 21. század keresztényeiből, a hit őseiből és a hit hőseiből. Ez a második jelszó, hogy bizalom. Szeretne bennünket Isten arra használni, hogy a Krisztus jó életát, és nem a panasz áradatnak a bűzét árasszuk folyamatosan magunk körül. Ó, de jó lenne, hogyha ez a csöndes bizalom, ez látszana az életünkön, hogyha ez kiülne az arcunkra, hogyha ennek a ragyogását látnák a szemeinkben, testvér, rögtön vonzóbb lenne Krisztushoz tartozni. Ó, de sokszor, mint egy karikatúrái vagyunk magunknak, mondjuk mi reformátusok, amikor egy úrvacsorának az alkalmával járunk a kegyelem királyi trónusához, és énekeljük, ó, de hiteles. Örgői szívem, vigad lelkem. Ugye? Valahogy így szoktuk, lehet, hogy nem csak Kisvárdán, lehet, hogy máshol is így van az. Ó, de kevéssé látszik az az öröm, az a ragyogás, hogy bízom. Kisebb és nagyobb döntésekben, életemnek a nehéz helyzeteiben, mélységekben vagy próbatételekben is olyan emberekre van szükség, akik el tudják mondani, hogy bízom. Az első tehát így hangzott: vállalom, amit a Krisztus követése jelent, vállalom, amit ő érte hordoznom kell, és bízom mégpedig mindhaláig töretlenül, nem magamban, nem a körülményekben, nem a különböző támogatásokban vagy pályázatokban, nem. Az egyház urában bízom. És legvégül a harmadik jelszó így hangzott, hogy kitartok. Kitartok. Mert nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elveszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. És mennyire érdekes, hogy a három jelszóból az első, az, hogy vállalom, ez a múltra vonatkozik, ezt a múltban el kellett mondani, mielőtt az első lépést megtettük volna. Aztán az, hogy bízom, azt a jelenben kell, mindig az aktuális helyzetben, újra és újra kimondani. De ez, hogy kitartok, ez már a jövőre vonatkozik. És az ember ezen a ponton megretten. Mert uram, hogy merjem én azt elmondani és kimondani, hogy kitartok? Uram, már úgy én nem tudom, hogy mit hoz a jövő. És nem tudom, hogy az én hűségem vajon valóban kitartó és állhatatos lesz-e. És testvérek, hadd mondjam, hogy nem baj, hogyha az ember megrette. Nem baj, hogyha nagy mellénnyel azt mondja, hogy ki, ha ő nem. Láttuk Péter életét, tudjuk. Mire jutott a nagy fogadkozással? Ha mindannyian megtagadnak is, ha meg kell is halnom veled, én akkor sem. És aztán majd megszólal a kakas, és keserves sírásra fakad. Testvérek, ha ettől a jelszótól, hogy kitartok, megijedünk, ez csak azt jelenti, hogy őszinték vagyunk. De ezért hadd mondjam el az örömhírt. Mert van örömhíre az igének, és hadd mondjam, hogy bátran lehet mégis, annak ellenére is, hogyha megijedsz, bátran lehet ez a harmadik jelszó is a tiéd. Azért, mert ellenézve viszont isteni garancia van. Azért mondhatod el, hogy kitartok, mert az Istennek van hatalma, van ereje és van szeretete megtartani az övéit. Jézus egyenesen azt mondja, senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Pál apostol is mondja, meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem semmi más teremmény el nem szakaszthat minket az Istennek ama szeretetétől, amely van a mi Úrunk Jézus Krisztusban. Isteni garancia van rá. Testvérek, én nem tudom, hogy hogy működik. Hogy működött a mártíroknak az életében. Hogy működött a hitősöknek és a hithősöknek az életében. Ez, hogy kitartok. De azt látjuk az ígében, hogy működött. És amikor mondjuk a római birodalomban oroszlánok elé, vadállatok elé dobálták őket, vagy élvett szőlőkhöz kötözve elégették őket szúrókkal leöntve, vagy keresztre feszítették. Vagy tessenek szétnézni ma a világban, hogy mit jelent mondjuk egy iszlám országban kimondani, hogy vállalom, bízom, kitartok. Nem tudom, hogy hogy működik. De minden egyes korban vannak mártírjai, és igaz az Isten ígérete, hogy nem hagy titeket feljebb kísérteni. És majd megadja a kimenekedést is. Meg azt is, hogy a ma órában majd mit kell szólanatok. Nem tudom, hogy így történt-e, hogy igaz-e, de egy régi történet, egy anekdota szerint, és az üzenete viszont mindenképpen igaz. Az ókori Rómában, amikor azok a szörnyűséges keresztényüldözések történtek, amikor egy Trajanus nevű félőrült császár volt az uralkodó, aki elhatározta, hogy ír mag és sem marad a keresztkének meg, és hogyha csak egy valaki keresztény volt a családban, akkor kiirtotta az egész családját. Nem volt olyan keresztény család, amelyiknek ne lett volna mártírja, amelynek ne lett volna hithőse. És úgy köszöntek el esténként egymástól a keresztények, hogy nem tudták, hogy másnap reggel lesz-e még találkozás. És az egyik keresztény, ezerint a történet szerint megdöbbent, belopózott ő is az arénákba, és látta, hogyan családokat, gyermekeket, asszonyokat oszlopokhoz kötöznek, ahogyan egy fegyvertelen férfit, az apát, a családfőt odaállítják szembe, és rájuk engedik a vadállatokat, és élvezettel neveti a csőcselék, hogy hogyan próbálja megvédeni a gyermekeit, vagy az asszonyát a vadállatoktól. És nem értette, hogy mi történik, mert az arénákban a keresztjének énekeltek. És mágiákra tették őket, és meggyújtották a mágiát, és hangzott az Isten dicsőítőjének. És azt mondta magában, hazamente elszégyelve magát, hogy Uram, ne haragudj, én nem fogok tudni énekelni. Én nyűszíteni fogok, mint a fába szorult féreg. Örülni fogok, ha nem tagadlak meg téged, de az, hogy énekeljek, Uram, nekem erre nincsen erőm. És akkor eszébe jutott a nagy ötlet. Arra gondolt, hogy hát jó lesz egy kicsit edzeni. Fogta, vett egy gyertyát, letette oda az asztalra, meggyújtotta, azt mondta, itt az idő, egy kicsi edzést fogunk tartani. Fölé tartotta a gyertyának a kezét. Egy másodperc, két másodperc megpörkölődött, fájt neki, nagyon elhúzta. Szégyelte magát, hogy engedte magát így elvágyulni, egy kicsit keményebbnek kell lenni. Oda tette megint a kezét, megpróbálta a másikkal is ott tartani. 5 másodperc, 6 másodperc, remegve elhúzta a kezét, és azt mondta, hogy Uram, ne haragudj, ez nekem nem fog menni. Aznap éjszaka az ő házának az ajtaját törték be. Őt, a családját, a gyermekeit, a feleségét hurcolták el. Másnap hajnalban őket kötözték oda az oszlophoz. Alájuk rakták a rőzsét, leütötték őket szurokkal, meggyújtották a mágiát, és énekelt. Fogalmam nincs, hogy működik, nem tudom. De ettől függetlenül igaz az Isten ígérete. És nem tudom, hogy nekünk kell-e ilyet, vagy hasonlót, vagy bármi mást, vagy sokkal kisebbet elszenvednünk. De testvérek, ez a 3 jelszó az együtt jár. Vállalom, bízom, és kitartok. És ha fél a szíved, akkor hadd legyen most biztatás. Isteni garancia van. De ez nem jelenti azt, hogy meghátrálhatsz. Nem jelenti azt, hogy ha elbuktál, akkor nem kell újra fölállnod. Újra menned ugyanahhoz a kegyelemhez, aki az először is menti a Jézus Krisztushoz. Mert az, hogy Isten vállalja, hogy megőriz bennünket, ez azért nem független a mi akaratunktól. És befejezésről visszatekintve, hadd kérdezzem meg most bennünket az ége. Ott van-e hát ez a 3 jelszó bennünk? Vállalom, bízom, kitartok. Vagy hogyha bármelyik hiányzik, akkor szabad kérni akár ma is ezen a napon is, mert ez a nap éppen erre való, hogy megerősítsen bennünket, akár ebben a 3-ban. Vállaljuk-e hát a keskeny utat? Olyan jó lenne erre válaszolni, csöndben, őszintén Isten színe előtt, és elmondani először vagy újra, vállalom, bízom, kitartok, tudva azt, hogy a mi hitünknek örök és elvehetetlen jutalma van. Amen. Csöndesedjünk el, imádkozzunk. Ének főleg dicsőséges ura, Jézus Krisztus. Köszönjük, hogy benned lett ez is igenné, és benned lett egyedül tökéletesen ámennel, vállalom, bízok és kitartok. Uram, te erre valóságos példát adtál. Magasztalom téged, hogy igaz a Krisztus himnusz. Te azt mondja a Krisztus himnusz, hogy az az indulat legyen bennetek, amely a Krisztus Jézusban is megvolt. És ma, amikor hitősökről és hithősökről szól az ige, amikor egy ilyen nyári tábori anyaggal is foglalkozunk, amikor talán nagyon sok gyülekezetben, így a reformáció 500. évfordulója táján hitősök és hithősök most különösképpen is előtérbe kerülnek, megvalljuk előtted őszintén, hogy olyan gyengének, annyira erőtlennek és bizony őszintén annyira méltatlannak érezzük magunkat. Köszönjük, hogy nem bennünk rejlik a mi méltóságunk. Urunk, hogyha erre kellene várni, akkor a mennyország az üresen állna. Áldunk és magasztalunk, hogy te elhívtál bennünket, hogy bűneink ellenére vállaltál minket. Magasztalunk azért, hogy te kitartottál egészen a kereszt halálig. És köszönjük, Úr Jézus Krisztus, az ígéretet, hogy megőrzöl bennünket. Édesatyánk, szeretnénk mi is a hit emberei lenni. A magunk erőtlenségével, gyöngeségeivel. Jönni hozzád a mi félelmeinkkel. Mert nem az a bátor, aki nem fél, hanem az a bátor, aki lehet, hogy fél, de mégis megy. És mégis el tudja mondani, hogy kitartok, hogy vállalom, hogy bízom. Urunk, erősíts meg bennünket ebben. Köszönjük a gyermekeket, akiket rejelen bíztál. Köszönjük, hogy minden nemzedékben és minden korban vannak hithősök. Mi lesznek akkor is, amikor mi már nem leszünk itt ezen a földön, amikor nekünk már utolsó dobban a szívünk. De olyan lenne, hogyha ezekkel a hithősökkel együtt magasztalhatnánk téged a te országodban. Úr Jézus Krisztus, add nekünk a te erődet. És köszönjük, hogy erőtlenségünkben is jöhetünk te hozzád. És törzsd meg a mi szívünket mennyei nagy örömmel, hogy ez látszon az életünkön, hogy sugározzék az arcunkon mindaz, amit te tőled kaptunk. Urunk, úgy szeretnénk erről beszélni hitelesen, őszintén, egyszerűen, meggyőzően. Átélni a csodát, hogy nem ti vagytok, akik szóltok, hanem atyátok lelke szól általatok. Köszönjük ezt a mai napot. Köszönjük, hogy megvan a jó és tökéletes terved mindannyiunkkal, akik most itt vagyunk. Hogy mi mindenben szeretnél bennünket megerősíteni, elindítani, vagy éppen megállítani. Arra kérünk, hadd legyen áldott eszközöd. Köszönjük, hogy jelen vagy közöttünk, és ez a mi legnagyobb örömünk. Jelenléteddel szenteld meg a mi együttlétünket. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Semmi felől ne aggódjatok, hanem mindenkor hálaadással tárjátok kéréseiteket az Isten elé. És az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a mi Úrunk Jézus Krisztusban. Amen.
Szeretném megköszönni rászatestőjünknek az igei üzenetet, és hogy hálánkat is kifejezzük Isten felé, énekelni fogunk most közösen. Boldogok mindazok, akik az Isten igét hallgatják és